A tanulás egyikünk számára sem ismeretlen. Ismeritek mindannyian az átvirrasztott éjszakákat, a könyv fölött görnyedve eltöltött órákat, amikor lehet, hogy azért lett szamárfüles a könyv, mert annyit tördeltétek, hogy ez nem megy, még mindig nem megy. Nem megy bele a fejembe, és nem is értem, hogy hogy kerülök én ide, mert az, ami elé nézek, az lehetetlen. És olyankor egyre szaporábban imádkozik az ember, minél közelebb van a határidő. Ismeritek azokat az éjszakákat, vagy nappalokat, vagy nappalba átnyúló éjszakákat, amikor ülsz a számítógép előtt, és írni kell a dolgozatot, és azt mondod, hogy többet én nem fogok tanulni. És hát általános iskolától kezdve egészen az egyetemig bezárólag ezek az élmények ott vannak, jelen vannak az életünkben. Mindannyian tudjuk, hogy a tanulás az egy szükség. És mindannyian tudjuk, hogy ha célokat tűzünk ki magunk elé, és ezeket a célokat el akarjuk érni, akkor azokhoz az esetek döntő többségében tanuláson keresztül vezet az út. Persze a tanulásnak nem csak ez a fajta lexikális vagy kognitív agyi része létezik. A tanulásnak egy jóval nagyobb része az, amikor mintákat követünk. Amikor azt mondjuk, én szeretnék olyan lenni, mint ő. És ezért aztán vele akarok lenni, és mindent, amit tesz, én is úgy akarok tenni, mint ahogyan ő. Bármelyikről is legyen szó. Akár a kognitív tanulásról, amikor információkat gyűjtünk, és azzal gyarapítjuk önmagunkat, akár arról, amikor mintakövetésben együtt akarunk lenni valakivel, és tanulni akarunk tőle, a tanulás minden esetben áldozathozatallal jár. Változás pedig nincsen áldozathozatal nélkül. Ha ma azt mondod, hogy szeretnék változni, de nem tűzöd ki magad elé a célt, hogy miben, és nem tűzöd ki magad elé a határidőt, hogy meddig szeretnék változni, illetve nem állsz oda a startkőhöz, hogy most indulok, akkor a változásról ne is álmodj. Márpedig Isten azt mondja, hogy én szeretnélek formálni téged. Én szeretném, hogy változz, mert benned sokkal nagyobb potenciál van, mint ahogyan most látod. Sokkal többre vagy képes, én sokkal többet tudnék neked adni, mint te el tudsz most képzelni. Sokszor Isten azt is mondja, hogy tudod, én sokkal többet szeretnék neked adni, mint amire most vágysz. De akkor is szeretnélek megajándékozni. És ehhez pedig tanuláson keresztül vezet az út. Mert mindannyian tudjuk, hogy amikor befektetünk energiát, az közelebb visz a célunkhoz. A mai napon arról szeretnék beszélni nektek, hogy ha szeretnéd Istent jobban megismerni, akkor ehhez tanuláson keresztül vezet az út. Nem biztos, hogy úgy, ahogyan most képzeled, de mindenképpen a tanulás az az út, amire rá kell állnod és rá kell állnunk. Úgy is kérdezhetném, hogy ki az itt közülünk, aki szeretne sikeres és boldog életet élni? Csak bátran most tényleg lehet jelentkezni. Ki az, aki szeretne sikeres és boldog életet élni? Hoppá. Na hát igen, csodálkozom, hogy nem mindenki tette fel a kezét. Vannak szerényebbek. De a valóság ez, nem? Hát mindannyian szeretnénk boldogok lenni, és szeretnénk sikeresek lenni. Ezekkel a szavakkal nincsen semmi baj. Annyira nincsen, hogy a mi Istenünk azt mondja, hogy én szeretném, hogy sikeres és boldog életet élj. És a mai délelőttön ennek az útját szeretném veletek együtt bejárni. Úgyhogy meg fogjuk nézni azokat a pontokat, amelyek sikerre vihetnek ugyan, de nem biztos, hogy boldoggá tesznek, Meg fogjuk nézni azokat a pontokat, amik lehet, hogy boldogságot hoznak, de nem biztos, hogy sikert eredményeznek. És végül mindennek a koronájaképpen meg fogjuk nézni azt, hogy Isten hogyan szeretné a te életedet sikeressé és boldoggá tenni. És még mielőtt félreértés esnék, nem a jólét evangéliumát fogom ma megosztani veletek. Nem azt mondom, hogy hogyan leszünk gazdagok, jó? Hanem azt mondom, hogy hogyan gondolkodik Isten sikerről és boldogságról. Mert ebben a kettőnek a vonatkozásában viszont határozottan, 100%-osan és ellentmondást nem tűrően szeretném elétek tárni, amit a Biblia a siker és a boldogság kulcsáról mond. Te honnan merítesz erőt, hogy elérd a célodat? Ez a mai központi kérdésünk. Mert mindannyian hosszabb, rövidebb távú és kisebb, nagyobb célokat tűzünk ki magunk elé. És mindannyian erőforrásokat használunk ehhez, mert a céljaink akkor jók, hogyha a céljaink meghaladják azt a helyzetet, amiben most vagyunk. Ha olyan cél tűzöl ki magad elé, amit már most tudsz, hát azt könnyedén el fogod érni, de nem is fogja azt a sikerérzetet hozni a számodra, hogy igen, túlnőttem önmagamon, megcsináltam, képes vagyok rá. A céljaink ezért tehát mindig egy kicsit távolabb vannak tőlünk, és küzdünk azért, hogy azt elérjük. Erről szól a tanulás. Úgyhogy a kérdést úgy is megfogalmazhatnám, ezt látjátok a jegyzetben, hogy mi a te tanulási stílusod. Amikor erőt merítesz egy célnak az eléréséhez, akkor mi az, amire leginkább erőforrásként tekintesz? Hogyan bátorítod önmagadat, kihez fordulsz, amikor szeretnéd ezeket a célokat elérni, milyen eszközöket ragadsz meg, és így tovább. Úgyhogy a következőkben 4 olyan eszközről lesz szó, amik sikerrel kecsegtetnek. Hogyha ezeket teszed, akkor nem jársz rossz úton. Úgyhogy ezeket fogjuk most végigvenni. De még mielőtt belevágunk, Józsué személyével foglalkozzunk egy kicsit. Ki ez a Józsué? Ugye azt olvastuk Józsué könyvének a bevezetőjében, hogy szólt Isten Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához. Ez egy elég korrekt és komplett megfogalmazás. Józsuét ott látjuk Mózes mellett gyakorlatilag az első pillanattól kezdve. Úgyhogy Józsué, amikor tanult, akkor egyszerre hallgatta azt, amit Mózes mondott, és egyszerre figyelte azt, amit Mózes tett. Józsuét ott látjuk a legkiemelkedőbb helyzetekben, minden esetben ott áll Mózes mellett. Ha Mózes megy imádkozni a kijelentés sátrába, Józsué ott van. Ha Mózes hadat indít egy ellenséges nép ellen, Józsué megy az első sorban. Hogyha Mózes ellen lázadás tör ki, akkor Józsué az, a fiatal Józsué, aki azonnal szalad oda Mózeshez, hogy figyelj, valami nem jól történik, és Mózesnek helyre kell igazítania őt. Mindig ott van, ahol Mózes. Figyeli őt, hogy mit csinál, mert azt mondja, hogy ahhoz, hogy én olyanná válhassak, mint ő, meg kell figyelnem ízig, vérig, hogy ez az ember mit csinál. Aztán egyszer csak Józsuét olyan feladat elé állítja Isten, amilyennel még életében nem volt dolga. Józsué 40 év alatt, amíg figyelte Mózes tevékenységét, Izrael első számú és legkiemelkedőbb vezetőjévé vált. De olyan küldetéssel, mint amivel itt szembesül a felolvasott igében, olyannal még nem volt dolga. Soha nem kellett még Mózes helyére állnia. Kiemelkedő ember volt? Igen. Céltudatos ember volt? Igen. Tanulékony ember volt? Hogyne? Hűséges ember volt? Igen. Voltak olyan krízisek az életében, amivel meg kellett küzdenie? Nagyon is. Józsué volt az, tudjátok jól, aki úgy tért vissza a 12 izraeli kém egyikeként, hogy gyerekek, hát ezeket mi megesszük reggelire, a többiek meg mit mondtak? Hogy gyerekek, ezek megesznek bennünket reggelire. Káleb és Józsué volt az a két ember, akik azt mondták, hogy bármekkora ellenséggel állunk is szemben, a mi Istenünk hatalmasabb. És az életének az egyik legnagyobb krízise lehetett az, amikor azt kellett átélnie, hogy nem jönnek velem. Nem jönnek velem az én testvéreim, barátaim, társaim, kollégáim, szomszédaim, az egész nép nem akar jönni, pedig én tudnék előre menni. Hát egy vezető életében, hogyha van krízis, akkor ez az. Tehát Józsué pontosan tudja, hogyha most megállna itt, és megkérném egy ige hirdetésre a Trinity-ben, pontosan tudná, hogy milyen egy ember élete. Fájdalmakkal, nehézségekkel, kudarcokkal, krízisekkel teli életút. Az, amit itt Józsué, amit kért tőle az Úr, olyannal azonban még soha nem találkozott. Soha nem kellett még odaállnia egy nép élére, és azt mondani, hogy most én viszlek tovább benneteket. Úgyhogy azt fogjuk megnézni, hogy milyen eszközöket használt Józsué, mikkel bátorítja őt az Úr, és mire hegyezi ki Isten a figyelmét a leginkább. Tehát honnan merítesz te erőt, hogy elérd a célodat? A következő dolgokat használhatod. Az elsőt úgy nevezzük, hogy küldetéstudat. Küldetéstudat, mert ezt olvastuk az első két versben. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Mózes, az én szolgám, meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Józsuénak óriási küldetéstudata lehetett. Erre készült egész életében, ez sem titok. Nem tegnap előtt derült ki, hogy az öreg Mózes rá fogja bízni a nép vezetését. Ő volt minden szempontból Mózes mellett az első számú vezető. Lehetett tudni, hogy amikor eljön az ideje, Mózes neki fogja átadni a stafétát. Óriási küldetés tudattal lehetett, de picit gondoljunk bele jobban abba, hogy mi is történt itt Józsuéval. Ugye, hogyha elolvassátok a mózesi öt könyvet, negyedik és ötödik könyvet, akkor abból ki fog derülni, hogy Mózes felmegy egy hegyre, és aztán a nép nem látja őt többé. Mózesnek nincsen temetése, nincsen nagy formátumú búcsúztató. Mózes felmegy a hegyre, és onnantól kezdve nem látják őt többet. Isten készített neki sírhelyet valahol, a mai napig nem lehet tudni, hogy hol. Hát nem ilyen átadás, átvételre készül az ember. A főnök elment, és mostantól te vagy a főnök. Na de hát semmi, hogy üdvözlünk, örülünk, hogy itt vagy, innentől kezdve te mész tovább. Józsué, 40 éve hűséges munkaerő vagy, megbízható vagy, szeretnénk átadni neked a vezetést, semmi ilyen. Hallja Isten hangját, mert szól hozzá Isten, mert megtanulta ezt az elmúlt 40 évben Mózes mellett, és most engedelmeskednie kell annak, amit Isten mond. El kell hinnie, hogy nem a saját gondolatai tolulnak az agyára, hogy nem a saját kísértései jönnek most elő, hogy nem a saját egója tör most elő, hogy azt mondja, hogy én leszek az új vezető. Erre várok egész életemben. Mert azt is gondolhatjátok, hogy ilyen kísértései is lehetnek Józsuénak. Mózes mindig ugyanúgy csinálja a dolgokat, én kipróbálnék valami mást. 40 éve mindig ugyanazt csinálja Mózes. Most jöhetne valami más. Én Józsué tudnám, hogy mi kell. Ilyen kísértései lehettek, de hogyan tudja megkülönböztetni, hogy ezek most nem a saját egójának a hangjai? Hát onnan, hogy megtanulta 40 év alatt megkülönböztetni Isten hangját minden más hangtól. És amikor Józsuénak szól az Úr, hogy menj és indulj, akkor azt tudja mondani, hogy én értem Isten szavát, Megyek és indulok. Úgyhogy, amikor az erőforrásokról gondolkodsz, hogy hogyan töltsd be a céljaidat, akkor a küldetés tudat az egyik legfontosabb. Tudnod kell, hogy Isten rád bíz feladatot. És a mai napon szeretnélek már most megajándékozni benneteket egy jó hírrel. Mindannyiótokra bízott Isten feladatot. Mindannyiótokra. Már most, itt, ahogyan ülünk együtt, van feladatunk, van küldetésed. És Isten ugyanúgy, ahogyan Józsuénak elmondja, ugyanúgy neked is el akarja mondani, szólni akar hozzád, és rád akar bízni egy feladatot. Ez a feladat meg fogja haladni a jelenlegi energiáidat. Ez a feladat azt kívánja majd, hogy menj tovább. Hogy mozgósíts olyan erőforrásokat, amilyeneket eddig még nem mozgósítottál. És rád fogja bízni a küldetés tudatot. Én ezt veled akarom elvégezni, és jó lesz, és hidd el, hogy jó lesz. Miért? Mert én veled leszek. Úgyhogy meríthetsz erőt a küldetés tudatból. Nézzük tovább, honnan meríthetsz még erőt, amikor erődet meghaladó céllal kell szembenézned. Meríthetsz erőt a kitartásból. Hát erre szoktuk azt mondani, hogy vegyél egy nagy levegőt, és aztán tovább. Amikor a futó már elkezd elfáradni, de még nem érte el a célját, akkor aranyat ér, hogyha valaki ott van mellette, és csak egy nagyon rövid távon együtt fut vele. És tapsol neki, és azt mondja, hogy ez az, csak így tovább, menjél még, ott vagyok melletted. Figyelj, figyelj a légzésedre, figyelj a lépéseidre, gyere, igyál vizet, gyere, egyél csokit. Így vannak azok, akik maraton futnak. A kitartás. Olyan erőforrás, amiből mindig erőt meríthetsz, hogyha tovább akarsz menni a céljaid felé. Még veszel egy nagy levegőt, és aztán mész tovább. Mert hogy Józsuénak ezt mondta az Úr a 4. versben. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Wow! Wow! Földközi tengertől egészen a Tigrisig és az Eufráteszig, nézzétek majd meg a térképet, óriási föld. Szíriától Egyiptomig azt mondja az Úr, hogy ez a tietek lesz. Minden, amit a lábatok érint, a tietek lesz. Hát igen, de kié most még ez a föld? A hettitáki. Úgyhogy, bár grandiózus a vízió, Józsuénak jól eshetett a kijelentés sátrában az imádság közben ezen gondolkodni. Ú, de jó lesz majd, bemegyünk az ígéret földjére. Még rémlik nekem, hogy mekkora szőlő termett ott. Még rémlik nekem, hogy micsoda gabonamezők voltak ott. Unom már a mannát én is a többiekkel együtt. De jó lesz végre valami mást enni. Hát igen, de az a föld, az jelenleg még a hettiták országa. Úgyhogy hiába van grandiózus vízió, hiába van lélegzett elállító jövőkép, annak a meghódításához, amit Isten rád bíz, kitartás kell. A kitartás a következő erőforrás, ami segíthet ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Máshogy nem is érdemes nekiállni tanulni. Van egy lassacskán kamasz gyerekem, és ő emlékeztet engem arra, hogy időnként mennyire utálatos dolog tanulni. Szerinte többnyire utálatos dolog tanulni. És hogyha nem megy neki valami 5 perc után, akkor csapkod, dühön, kétségbe esik. És olyankor meg kell tanítanom neki, hogy fiam, ülj le, vegyél egy nagy levegőt, és csak így tovább. Mert így lesz belőled értelmes, okos ember, akit Isten fel tud készíteni arra a küldetésre, amit be akar tölteni rajtad keresztül. Úgyhogy ha magatokra ismertetek, abban, amit most meséltem a fiamról, A tanulás az ilyen, amikor nekiülsz, és elkezdesz tanulni, elkezdesz változni, az fájdalmas. Mindig áldozatot fog követelni. De a holdponton vegyél egy nagy levegőt, és hajrá tovább, mert Józsué végül bement, és elfoglalta a hettiták egész országát. Az első lépéstől az utolsóig mindent. A következő erőforrás. A felsőbb támogatás. Láthattok ott egy másik szót is, erről majd a későbbiekben ejtek szót. Felsőbb támogatás. Egy olyan erőforrás, ami megtisztelő, ami jól esik az embernek, amire azt tudod mondani, hogy de jó, lubickolsz az elismerésben egy kicsit. Miért? Hát azért, mert ezt olvastuk az 5. versben. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. A második randinkon kaptam Anitától egy kis szuvenírt. Egy ekkorka kis fa tönk. Egy picike kis fa tönk. És ez az ige van ráírva. Maga az Úr megy majd előtted, ő lesz veled. Nem marad el tőled, és nem hagy el téged. Ne félj hát, és ne rettegj. Szerintetek miért tudom ezt fejből? 5 Mózes 31.8. Azért, mert a véremmé vált, mert az életem vezérigéjévé vált ez a mondat. Azért, mert azt a felhatalmazást és megerősítést érzem benne, mint amit Mózes utódjának, Józsuénak mondott az Úr. És ez a felhatalmazás és erő mindannyiunké Krisztusban. Mert ha igaz volt az, hogy Isten mindannyiunkra akar küldetést bízni, és küldetést tudattal akar felruházni, ez pontosan ugyanúgy igaz. Krisztusban nem csak, hogy felhatalmaz téged az Úr, nem csak, hogy erőt ad neked, hanem biztosít a személyes melléállásáról. Egészen addig, amíg Isten harcait harcolod. Egészen addig, amíg Isten terveit akarod beteljesíteni, mindig számíthatsz Isten személyes melléállására és támogatására. Soha nem kell azt nélkülözned. Vele leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Volt olyan, amikor Mózes nem érezte, hogy vele van az Úr? Persze. Volt olyan, hogy Mózesnek olyan feladatokat kellett elvégezni, amihez egyáltalán nem fülött a foga? Persze. Volt olyan, hogy vezetői kudarcokat kellett átélnie, mert a nép egy picit sem akart engedelmeskedni? Hogyne? Amikor Józsuénak azt mondja az Úr, hogy veled is ott leszek, akkor Józsué ennek tudatában fogadja ezt a hatalmas bátorítást. Igen, velem lesz az Úr, ahogyan Mózessel is. Még akkor is, ha nem látom, még akkor is, ha nem tudom, akkor is, ha a körülmények azt diktálják, hogy most Isten szabadságra ment. De Isten azt mondja neki, hogy én veled leszek, nem maradok el tőled, és nem hagylak el téged. Van olyan, hogy ez a főnököttől érkezik, hogyha olyan munkakörben dolgozol. Támogat, bátorít, azt mondja, hogy de jó, ezt jól csinálod, szeretnék még többet rád bízni, vagy egyszerűen csak megdicsérlek, mert jól végzed a munkádat. Vagy hogyha onnan nem, akkor szeretném, hogyha itt a gyülekezetben, akik szolgálati terület vezetők vagytok, így gondolnátok magatokra, hogy ti lehettek erőforrás, bátorítás mások számára. Lehettek olyanok, akik azt mondjátok azoknak, akikkel együtt szolgáltok, csak ti a vezetőik vagytok, hogy nagyon jól csinálod, örülök, hogy te vagy ebben a szolgálatban, büszke vagyok rád, gyere, menjünk így együtt tovább. Egymásnak az erőforrásai tudunk lenni ilyen minőségben is, itt a gyülekezetben. Öt Mózes 34.9-ben ezt olvassuk. Egy kicsi bepillantás a felolvasott igét megelőző időszakba. Józsué Nun fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét. Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Tehát ilyen támogatásban részesítette Isten Józsuét. Azt mondta, hogy pontosan tudom, hogy mekkora a feladat, amit rád bízok. Pontosan tudom, hogy milyen erőforrásra van ahhoz szükséged. És neked ebből soha nem lesz hiányod. Csak figyelj rám. Aztán van olyan, hogy azért tanulunk, és ezt is meg kell jegyeznem, van olyan, hogy azért tanulsz, és azért kell tovább menned, mert egy felsőbb elvárás ezt diktálja. Akkor se ugorj ki. Vannak olyan időszakok. Azt mondják a munkahelyeden, hogy most ezt a továbbképzést el kell végezni. Máskülönben nem maradhatsz itt. Ne ess kétségbe. Még akkor is, hogyha a könyveidnek a papírját kicsit feláztatod a könnyeiddel, vagy az izzadságoddal, akkor is, hogyha időnként a sarokba dobod a könyvet, vagy megjelenik előtted egy kandalló képe, amit jó lenne pont ezzel a könyvvel begyújtani, akkor is lebegjen az a szemed előtt, hogy lehet, hogy felülről rám nyomják. Lehet, hogy én így érzem, de akkor is ezt most meg fogom csinálni, mert több leszek általa, mert közelebb visz ahhoz a célhoz, amit rám bíznak, vagy ahhoz a célhoz, amit Isten rám akar bízni. A negyedik erőforrás a céljaid eléréséhez, a képességeid és a körülményeid. Ezt már részben felvázoltam, hogy micsoda ember volt ez a Józsué. Hát olyan ember volt, akinek ezt lehetett mondani. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Józsué kiemelkedő képességű ember volt. De nem azért, mert így született, hanem mert hűséges volt abban, amit Isten rábízott. Mert nem mindenki akart ott lenni Mózes mellett. Nem mindenki számára volt vonzó az, amit Mózes tett. Egyáltalán nem mindenkinek a vágya az, hogy állandóan nehéz esetekkel kelljen dolgoznia, ott kelljen állnia egy nép élén. Ugye Mózesről emlékszünk, olvasunk olyat is, hogy azt kell az apósának mondania, hogy nem jól csinálod a dolgot. Mert a kiégés szélén állsz, kedves Mózes. Úgyhogy itt az ideje változtatni. Na ezt is meg kell hallani. Amikor nem jól csinálod a dolgot, amikor máshogy kell tanulnod, mert így ki fogsz égni, és akkor mindenki veszít. De Józsué ott állt, és figyelte mindezeket. Egyszer Izrael táborában néhányan elkezdenek prófétálni. És Józsué, a kis Józsué, ekkor még egy fiatal szolga, odafut Mózeshez, és azt mondja, hogy Mózes, Mózes, itt valakik prófétálnak, és az nem te vagy. Pedig itt te szoktál prófétálni, most mi van ilyenkor? És Mózes megnyugtatja, hogy nyugalom, Józsué, bárcsak Izraelben minden izraelita próféta volna, és olyan kapcsolatban lehetne az Úrral, mint én. Mi következik ebből? Mit érthetünk meg ebből? Hát azt, hogy Józsué nyitott volt arra, hogy figyelje a Szentléleknek a dolgait, Isten dolgait. Tudta, mi az a prófétálás, tudta, hogy ki szokott prófétálni, tudta, hogy ez valamiféle felhatalmazást jelent, és megkérdezte azt, akitől ő mindig mindent tanult, hogy figyelj, ez most hogy van, hogy működik ez. Tehát, amikor számot vetsz azzal, hogy milyen erőforrásaid vannak, akkor vesz számot a képességeiddel és a körülményeiddel. És nyugodtan mondd azt magadnak, hogy igen, én ebben jó vagyok. Timóteusnak azt mondja Pál, hogy ne feledkezz meg a lelki ajándékokról, amiket a vének kézrátétele által kaptál. Azt mondja, hogy ezeket gyakorold, ezekkel foglalkozz. Miért? Hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki számára. Hát ezért van az, hogy Fekete Tibivel hívunk titeket, és a jövő hét folyamán ki is fogok küldeni a Facebookon egy üzenetet, hogy hívunk benneteket a lelki ajándékaitoknak a felismerésére. Mert azt értjük meg, és azt tapasztaljuk, hogy aki a lelki ajándéka szerint szolgál, az jól érzi magát, az hosszú távon tud nagy erőbefektetéssel dolgozni Isten királyságában. És ebben szeretnénk a segítségetekre lenni, hogy ezt felismerjétek, használjátok, segítünk hozzá kötni valamilyen gyülekezeti szolgálathoz. Mert ez volt Józsuénak is az erőssége. Egy csomó dologgal nem foglalkozott, hogy azzal tudjon foglalkozni, amiben ő igazán jó. És miután végignéztük, hogy segítségedre lehet a tanulás során, amikor áldozatokat kell hozni, és ez sokszor fájdalmas, a küldetéstudat, a kitartás, a felsőbb támogatás és a képességeid, nézzük meg, hogy mit mond Isten a siker és a boldogság kulcsáról. Mert mindezek nagyszerű dolgok voltak, amiről az imént beszéltem. Sokban magatokra is ismerhettetek, és azt mondhattátok, hogy igen, én ebben vagyok jó, nekem nagyon erős küldetéstudatom van. Akár a munkahelyemben, akár a családomban, akár itt a gyülekezetben. Lehet, hogy azt mondtátok, hogy ó, igen, én inkább ilyen kitartó fajta ember vagyok, én nem az vagyok, aki föl szoktam adni. Vagy lehet, hogy azt mondtad, hogy ó, igen, olyan jól esett, amikor legutóbb megdicsértek a munkahelyemben, vagy itt a gyülekezetben, hogy legközelebb én szeretnék az lenni, aki bátorítok másokat. De Isten nem ezekhez köti Józsué számára a siker és a boldogság kulcsát. És azért említem együtt ezt a kettőt, mert ez a kettő együtt mozog. Mert lehet sikereket elérni úgy, hogy közben totálisan boldogtalan leszel. Tele van a világ sikeres emberekkel, akik azért hajszolják a sikert, hogy boldogok legyenek, de pont a siker hajszolása közben lemaradnak a boldogságról. Van egy csomó ember, akik szépen csendesen eléldegélnek, talán még azt is tudják mondani magukról, hogy boldogok, de közben nincsenek igazán céljaik, nincsen, ami motiválná őket. Ugyanúgy zajlik az életük egy ilyen csendes szürkességben, egy monotonitásban, és csak elmegy fölöttük az élet. De Isten nem arra hívott bennünket, hogy szépen elhaladjon fölöttünk az élet, hanem arra hívott bennünket, emlékezzetek, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban. És aki nyomot akar hagyni, annak ki kell választania a megfelelő példaképet, emlékeztek? Néhány hete erről beszéltünk, és áldozatokat kell hoznia, hogy olyanná váljon, mint a példaképe, mint Jézus. Na nézzük. Józsuénak azt mondja Isten, hogy akkor leszel sikeres és boldog, hogyha engedelmesen megtartod azt, amit én mondok neked. Semmi új, semmi különleges, ez az, amit folyamatosan mindig és évek óta mondunk. De az, hogy ez az életedben megvalósul-e, az egyáltalán nem olyan biztos, attól még, hogy évek óta mindig meghallgatod ugyanezt. Azt mondja Isten Józsuénak, hogy akkor jársz sikerrel, akkor leszel boldog, hogyha az én szavam mindennél előrébb való a te életedben. Na nézzük ezt. 7.-8. vers. Csak légy erős és igen bátor. Tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Minden itt van egyben, egy csomagban, néhány mondatban. Itt van a sikeres és boldog élet kulcsa. Ha magunktól gondolkodnánk azon, hogy miért is volt szükség Józsuénak bátorságra, akkor mi biztos, hogy nem azt mondanánk, amit Isten. Mindjárt mondom. Miért volt szükség Józsuénak bátorságra? Miért bátorítja őt az Úr? Mit mondanál erre a kérdésre? Hát azért, mert óriási feladatot bízott rá. Nem. Miért volt szüksége bátorságra? Hát azért, mert olyan célt adott neki az Úr, ami nélküle, a bátor hozzáállás nélkül lehetetlen lett volna. Nem. Hát azért, mert egy 2 milliós népet kellett vezetnie, és ezt csak bátran lehet tenni. Nem. Hanem mit ír? Azt mondja, csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a törvényt, amit az én szolgám parancsolt neked. Mihez kell tehát bátorság? Igazi nagy bátorság? Megtartani azt, amit Isten mond. Ahhoz kell igazán nagy bátorság, ahhoz kell csak erő. Mert lehet küldetés tudatból nagy dolgokat elérni. Lehet kitartó módon nagy dolgokat elérni. Felső felhatalmazással, a képességeid alapján nagy dolgokat lehet elérni. De ahhoz, hogy beteljesítsd azt a célt, amit Isten rád bíz, na ahhoz kell csak igazán nagy bátorság, hogy megmaradj amellett, amit Isten parancsol a Bibliában. Ehhez kell igazán nagy bátorság és erő. Hogy az életed minden helyzetében te azt mondd, hogy én Isten szavának fogok engedelmeskedni. Miért Isten szava a sikeres és boldog élet kulcsa? Azért, mert hogyha te szeretnél jó édesapa és édesanya lenni, akkor szülői és gyermeknevelési könyveknek a garmadája elérhető. De hogyha te nem azzal kezded, hogy mit gondol Isten arról, hogy hogyan kell jól nevelni a gyerekemet, hanem azzal kezded, hogy mit ír az Isten igéje, le fogsz térni a helyes ösvényről. Annyiféle ember próbálja megmondani, hogy hogyan kell gyereket nevelni, hogy ránézel a könyvespolcra is, és eleve feladod. Mert azt mondod, hogy ennyit lehetetlen elolvasni, a másik részről pedig ennyi nagy ellentmondás nem létezik, hogy van a gyereknevelésben. Hogyha azt mondod, hogy te szeretnél sikeres lenni, szeretnél olyan munkaerő lenni, vagy vállalkozó, olyan, akinek tényleg jól megy a szekér. Hát most hallottuk a bizonyságtételben. El lehet járni továbbképzésekre, kurzusokra, tréningekre, coachingra, mehetsz mindenhová. Ez a mai világ erről szól. És jól teszed. Menjél, képezd magadat. De hogyha nem akarsz eltérni attól, ami igazán fontos, akkor ott kell kezdened a Bibliánál. Hogyha szeretnéd a házasságodat emelni, és nem hagyni, hogy egyre mélyebbre süllyedjen, akkor ezen dolgozni kell, tanulni kell, tanulnod kell a másik embert. Tudjátok, hogy melyik könyv az, ami a legtökéletesebb képet adja az emberről? A Biblia. Bemutat olyannak, amilyenek vagyunk. Egyszerre gyönyörűséges, és egyszerre félelmetes. Hogyha szeretnéd jól gondozni a házasságodat, ha szeretnéd jól gondoskodni a feleségedről, ha szeretnéd jól szeretni a férjedet és jól mellette állni, elsősorban az Isten szavát kell tanulmányoznod. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal. Itt szeretnék egy félreértést eloszlatni. Könnyen felmerülhet bennetek, hogy hát persze az ilyen vezetők Isten népében, mint Józsué, meg mint a lelkipásztor, hát nekik van idejük arra, hogy éjjel-nappal más se csináljanak, csak ezen gondolkodjanak. Hát majdnem így van. Csak nem. Nem úgy van ám, hogy én bejövök ide az irodába, kényelmesen elhelyezkedem, és naphosszat olvasom a Bibliát, és csak élvezem, és fürdőzök benne, hogy aztán itt vasárnap ideállhassak, és elmondhassam a nagy igazságot. Dehogy is. Élem az életemet, Isten népében mindig minden vezető élte a saját életét, tette a saját feladatait, végezték a saját munkájukat, és ugyanúgy, mint mindannyiunknak, nekik is és nekünk is meg kell találni a megfelelő időt, hogy mikor szakítjuk ki a tanulásra, erre az éjjel-nappal való elmélkedésre. Mert ez nem azt jelenti, hogy merengsz az ige fölött. Ez nem azt jelenti, hogy hagyod, hogy Isten végre valami nagy bummal megajándékozzon, hanem az azt jelenti, hogy kőkeményen eldöntöd, hogy olvasod, tanulmányozod, áldozatokat hozol azért, hogy Isten szava legyen az első az életedben, és éjjeledben, nappalodban értsd, jártodban, keltedben, reggel 6-tól este 10-ig vagy éjfélig még le nem fekszel, azon jár az agyad, hogy ebben a helyzetben mit mond az ige. Józsuét nem merengésre hívta az Úr. Szerintetek egy tábornoknak mennyi dolga van egy nap? Hát ott meg kellett szervezni a hadsereget, kellett szervezni a tréningeket, kellett a népnek az ügyes bajos dolgaival foglalkozni. Józsué egyszerre volt bíró, egyszerre volt hadvezér, egyszerre voltak gyerekei, egyszerre volt egy gyülekezete. Tehát nem arra hívta őt az Úr, hogy egész nap csak olvassál. Az, hogy éjjel-nappal ezen gondolkodj, az azt jelenti, hogy most van itt a napom közepén egy helyzet. Legyen ez anyagi természetű, kapcsolati természetű, munkahelyi természetű, bármilyen. Mit mond erről Isten? Ezt jelenti éjjel-nappal gondolkodni az igén. És akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Ide hadd hozzak nektek egy nagyon praktikus dolgot. Itt a legvége felé. Kérem, vetítsük ki azt a képet a Bibliáról. Gondolom sokak számára ismerős ez a logó. Remélem, hogy ismerős. Akik számára esetleg nem, ez az elmúlt évtizednek a legzseniálisabb kezdeményezése. Egy amerikai gyülekezetben azt mondták, hogy szeretnénk valamit adni a világnak. Ez a Craig Groeschel által vezetett Life Church nevű gyülekezet. Ma az USA-ban 33 helyen van gyülekezeti helyszínük, a legdinamikusabban növekvő gyülekezet ma Amerikában. És azt mondták, hogy szeretnénk adni valamit a világnak. Mi lenne, hogyha egy Biblia tanulmányzó honlapot indítanánk? Aztán ez nem jött be. Akkor próbálkozzunk valami interaktív honlappal, az se jött be. És az újabb és újabb kudarcok alapján egyszer csak egy fiatal srác a gyülekezetből, egy informatikus, azt mondták neki, hogy akkor most téged függetlenítünk arra, hogy csak gondolkozz azon, hogy hogy tudnánk a Bibliát minél szélesebb tömegekhez eljutatni kortárs formában. És ez a fiatal informatikus gyerek hozta az első ötletét, megbukott. Hozta a másodikat, megbukott, harmadikat, megbukott, és így tovább, és azt mondta, hogy figyeljetek, ne haragudjatok. Nem megy, nem jó embert kértetek erre a feladatra, nem tudok értelmeset hozni. És azt mondták neki a gyülekezetben, hogy csak próbálkozz tovább, mi látjuk benned erre a képességet. És egyszer csak előállt a YouVersion Biblia alkalmazásnak az ötletével, ami a napokban el fogja érni az 500 millió letöltést. Miért mondtam el ezt? Azért, mert rendkívül sokszínűek vagyunk, ahogyan a múlt héten is beszéltük. Mert rendkívül sokféle módon éljük az életünket. Különböző munkakörökben, különböző munkaidőben, különböző típusú leterheltséggel dolgozunk, de Isten szava mindannyiunk számára az egyetlen reménység. Ezért aztán meg kell találnod a saját idődet, módodat, hogy hogyan tanulod Isten igéjét. És ez az alkalmazás az egyik legjobb, ha nem a legjobb, a különböző sokszínű ember számára. Különösen ajánlanám a figyelmetekbe a hangzó Biblia változatát ennek. Keressetek majd rá, először is töltsétek le, Google Play-en, App Store-ban, mindenhol elérhető. YouVersion, ugye ez magyarul annyit tesz, mint a te fordításod, valahogy ezt így adhatnánk vissza magyarul. Elképesztően sok funkció van benne. És nem azért mondom ezeket, mert kiestem a szerepemből, és most az ige hirdetés mellett marketingelek is egy kicsit, hanem azért, mert erre van szükséged. Arra, hogy ragad meg a sokféle lehetőség közül azt, ami a tiéd. Ha a papíralapú Bibliát szereted, akkor válassz egy jó papírbibliát. Hogyha volt a világtörténelemben olyan korszak, amikor lehetősége volt az embereknek arra, hogy éjjel és nappal elmélkedjenek a Biblián, hát akkor az ma van. És ez azt is jelenti, hogy nem húzhatjuk ki magunkat a felelősség alól. És visszakanyarodnék az elejéhez. Szeretnél sikeres és boldog lenni? Oké, kitűzted a célodat? Rendben. Tessék áldozatokat hozni érte, és kezd a Biblia olvasásával. Nem lehet megkerülni, nem lehet elnyomni, valahol a háttérbe tenni. Egyre több a magyar Biblia fordításoknak is a száma. Válogathatsz. Van már olyan Biblia, amiben rajzolhatsz, van már olyan, amiben kiemelhetsz. Van egyszerű fordítás, hogyha az számodra gördülékenyen. Van bonyolultabb fordítás, hogyha azt szeretnéd. Ebből a YouVersionből a hangzó Bibliát emelném ki. Én most arra jutottam, hogy muszáj egyszerre foglalkoznom a lelkemmel és a testemmel is. Úgyhogy bízom benne, hogy nem egy elhaló kezdeményezésként, heti háromszor hajnalban futok. 5:30-tól 6:00-ig futok. És közben bedugom a fülesemet, és hallgatom a Bibliát. Csak egy lehetőség, csak egy verzió, de mindenképp áldozattal jár. És végül zárszóként 2 igevers. Vannak, hadd mondjam így, ilyen kenyér típusú megoldásaink, majd mindjárt érteni fogjátok. Ami kézzel fogható, ami ott van, amiről tudod, hogy azt megeszem, és működik. Most ezeket nevezem kenyér típusú megoldásoknak. És vannak azok a megoldások, amikről először nem gondolnád, hogy működnek, de Jézus azt mondja, hogy pedig az működik csak igazán. Máté 4:4. Amikor Jézus életének az egyik legnagyobb kísértésében van a sátán, személyesen csak őt kísérti, fókuszáltan. 40 napos bőjt után nem evett és nem ivott semmit. Megkísérti a sátán. És azt mondja, hogy hát figyelj, változtass egy követ kenyérjed. Mi az neked? Mit mond Jézus? Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezt szeretném a legmagasabbra emelni ma itt a szemeink előtt. Hogyha Jézus azt mondja, hogy tudok jobbat a kenyér típusú megoldásoknál, akkor mi se érjük be kevesebbe. Ha sikerrel akarsz járni és boldogulni akarsz, akkor a kenyér típusú megoldások helyett válaszd az Isten szavát, és onnantól kezdve minden más is a helyére kerül. És legyen ez a végszó. Tűzd ki a célodat, vedd el a célodat Istentől, aztán tűzd ki magad elé, és mondd azt, hogy Istenem, minden erőforrást használni akarok, de legelső sorban a te szavadat. Amen. Nézzük a házi csoportokhoz és a személyes csendességhez a következő 3 kérdést. Melyik tanulási stílus a leginkább jellemző rád azok közül, ami ma elhangzott? Aztán másodszorra, hogyan tudnád a Biblia olvasását még jobban a hétköznapjaid részévé tenni? És végül, az életed mely területén kellene áldozatot hoznod, hogy jobban megismerd Istent? Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni.